Kegyelemnek te kis békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Atyánk, hálás a szívünk mindazért az ajándékért, amit ezen a héten számunkra adsz a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy újra és újra megtapasztalhatjuk ezen a héten, hogy tanítasz arra, amit már elkészítettél, és készen van a mi számunkra, és azt akarod, hogy sokkal mélyebben megismerve téged, részesedjünk abban, amit már elkészítettél. Bocsáss meg, édesatyánk, hogy legtöbbször a mi hit nélküliségünk, vagy éppen hitetlenségünk, vagy hitünk mélység nélkülisége okozza azt, hogy annyi áldásod nincs itt, a mi életünkben, nem tapasztalhatjuk meg azokat. Így kérünk téged, hogy vezess újabb alkalmon most, mélyebbre, a te gondolataidnak ismeretében, abban, hogy megismerjük azt, ami az igazi valóság, amely a láthatatlanban ott áll készen, ami számunkra. Így kérünk, hogy áld meg szent lelkeddel ezt a mai estét, add, hogy tőled értsünk személyes üzeneteket és közös üzeneteket is Jézus Krisztusért. Amen. És igéjét két helyről fogom olvasni. Az egyik hely a János evangéliuma, első rész, első 18 vers, majd a Máté evangéliumának a 28. részében az ismert keresztelési ige. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi se lett, ami lett. Ő benne vala az élet. És az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ezért tanú bizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett őről le, és kiáltott mondván, ez vala, akiről mondám, aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmondvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítvám őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretett testvéreim, ezeken a napokon, ezen a héten, minden nap valahogy ugyanarról van szó, és mégis körül járunk, mint hogyha egy panorámát néznénk végig. Egy csodálatos dolgot Isten országához, Isten világához való tartozásnak a dolgát vesszük végig. Az első nap arról volt szó, hogy az ige népe vagyunk. A másik nap arról volt szó, hogy Jézus Krisztusnak a népe vagyunk. Majd a harmadik nap arról beszéltünk, hogy a Szentlélek népe vagyunk. Ma pedig arról lesz szó, hogy Isten országának a népe vagyunk. Isten országának a népe vagyunk, és ebben a kijelentésben, amely címkét nagyon-nagyon jó és kifejezi azt, hogy ébredjünk rá arra testvérek, hogy kinek a népévé lettünk, mert beszéltem arról, hogy milyen nagyon fontos kérdés az identitás, az ön azonosság tudat, mivel azonosítom önmagamat, vagy más oldalról nézve, az Újszövetség magasságából, kivel azonosított engem az Isten, milyen akarattal azonosított az én életemet, értelmemet, szívemet, a történéseket, amiket az életemet be fognak következni, kivel akarja azonosítani. Ez a legfontosabb kérdés, hogy tudjam, hogy ki vagyok, hogy milyen népnek a körébe hívott el az Isten, és mit jelent mindez? Így most azt fogjuk ezen a mai napon nézni, arra fogjuk a tekintetünket szegezni, és arra fogunk koncentrálni, hogy megértsük, mit jelent az Isten országa népének lenni. Isten országa népének lenni. Tehát nagyon sokat halljuk ezt a kijelentést, hogy Isten országa, és sokszor mondjuk is a saját imádságunkban, amikor együtt elmondjuk a mi atyánkot, hogy jöjjön el a te országot, aztán a végén pedig újból mondjuk, hogy mert tiéd az ország. És mégis azt tapasztalom és azt látom, hogy elég sok homályosság van a mi gondolkodásunk arról, hogy mit is jelent az Isten országa. Nem is könnyű dolog ez. Szinte az evangéliumokban végig van szó az Isten országáról, később pedig az apostolok cselekedeteiben, illetve későbbi levelekben mindig az egyház szerepel már, és jó lenne egyszer úgy tisztán és egészen világosan megérteni azt, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Istennek országa. Jézus, amikor meghirdeti, akkor először is azt mondja, hogy elközelgett az Istennek országa. Elközelgett az Istennek országa. De úgy is beszél róla, és ez mindig egy ilyen párhuzamos, tulajdonképpen fölcserélhető kifejezés, a mennyek országa. Vannak evangéliumok, amiben az Isten országa szerepel többször, és vannak evangéliumok, például Márk és Lukács, amiben a mennyek országa sokkal többet szerepel. Ez a két kifejezést ugyanazt jelenti. És így tanult be minket aztán imádkozni, hogy jöjjön el a te országod. Hogy is van ez? Mit mond Jézus? Elközelgett az Istennek országa. Aztán meg azt mondja, jöjjön el a te országod. És még mindig imádkozzuk ezt, 2000 év után is. De azt is olvashatjuk, hogy így beszél az írástudóhoz, nem vagy távol a mennyek országától. Aztán a Máté 12.28-ban pedig azt mondja Jézus, ha pedig én Istennek ujjával üzöm ki az ördögöket, kétségtelenül elérkezett hozzátok az Istennek országa. Aztán utána egész másképp olvashatunk az Isten országáról, amikor Izrael vezetőihez beszél Jézus, és azt mondja, annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly nép megadatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. Így rendkívül sok kérdés merül fel az emberben, hogy végül is akkor hogy van az Istennek országa? Itt van, nincs itt, eljött, elközelgett, el fog jönni, amit kérni kell? Vagy hogy kell ezt nekem értenem? Hogy van itt az Isten országa? Mi az, hogy elközelgett? Hogy elvétetik és másnak adatik? Hogy és mit jelent? Leginkább úgy lehet megoldani ezt a kérdést, hogy megnézzük a János evangéliumának elejét, prológusát, ahol arról beszél az Isten, hogy eljött a fiú ebbe a világba, az ige, az örökkévaló ige, a logosz, erről volt szó első nap, eljött a fiú ebbe a világba, és ő volt mindig is az embereknek a világossága, az élete, ő általa teremtetett minden, és semmi sincs, ami ő nélküle teremtetett volna, és jött, mint világosság a sötétségben, de a sötétség nem akart őt befogadni. A sötétség nem akart őt befogadni, és ő azért jött, hogy visszafoglalja, ami az atyáé, ember szíveket, és az egész teremtettséget. Így is lehetne mondani, egy kicsit erősebb az a kifejezés, ami az eredeti nyelvben van, mint ami a magyarban van, hogy Jézus, mint az ige, mint az örökkévaló ige, a logosz, akiben és aki által teremtetett mindent, mint egy betört ebben a világban. Mint a világosság, amikor bevilágít egy sötét helyre, betört ebben a világban, hatalommal és erővel, bár alázatban született meg, és járt egész végig, amíg itt volt velünk. Jézus tehát, mint világosság betört ebbe a világba, ezért amikor azt mondja Lukács 17.25-ben, az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, mert az Istennek országa ti közöttetek van, akkor Jézus önmagáról beszél. Egyébként ezen a helyen fölhívom mindenkinek a figyelmét, a Károli fordításban azt olvashatjuk, hogy mert az Istennek országa ti bennetek van, de ezen az egy helyen Károli téved. Az a prepozíció, ami előtte áll ennek az egész mondat szerkezetnek, azt jelent, úgy is olvasható, hogy benne, és úgy is, hogy közötte. És mivel az írástudók és farizeusok kérdezik meg éppen Jézus, hogy hogyan és miképp állított fel az Istennek országát, miről beszélsz te, ezért nem lehet úgy értelmezni azt, hogy ti bennetek van. Jézus pontosan a fordítottjáról beszél, hogy ti közöttetek van, itt vagyok, én vagyok az Istennek országa. Én bennem jött el hozzátok az Istennek országa. Az, hogy elközelgetett, az tulajdonképpen valami olyasmit jelent, hogy karmelitásnyira van. Sőt, itt kell egészen pontosan megfogalmazok, hogy a hitnek karmelitásnyira van az Istennek az országa. Hitben mindössze öt karmelitásnyira van az Istennek az uralma, hatalma. Mindaz, amit az Isten országa jelenthet, az itt van, egészen közel hozzátok. Közel jött, eddig távol volt. Egyetlen néppel beszéltem, Izraellel. Nekik jelentettem ki magamat. Ők lettek volna arra hivatva, hogy az egész világnak világosságává legyenek, papok népe legyen, és mindenkinek elmondja az igazságot, hogy ki vagyok én az Isten. Nem tették, ezért van az az ige, amit előbb felolvastunk, hogy Jézus azt mondja, elvetetik tőletek, és más népnek adatik. De most mindenkihez közel jött Jézusban az Istennek az országa. Éppen ezért az Isten országa, bár így fordítjuk, hogy ország, egy kicsit máson van itt a hangsúly, mert magán egy országon van a hangsúly, és egy kicsit azt az érzetet kelti az emberben, hogy arról van szó, hogy van egy ország, amiben laknak emberek, amiben van egy társadalom, aminek van egy területe, ami az uralom alá tartozik, és itt lehet élni. Az Istennek országa számunkra azt az életet is kell, hogy nyilvánvalóan, hogy lesz majd egy olyan világ, amiben lehetséges életet, igazi életet élni. És tudjuk a hozzáfűződő ígéreteket is. Mégis elsősorban nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten országa azt jelenti, hogy Isten uralma, Isten hatalmi köre. Uralmi köre, ezt jelenti valójában az Istenek országa, sőt, a pontos megfogalmazása az, hogyha egészen pontosan le akarjuk folytani értelmileg, hogy mit jelent lényegében, akkor királyságról kell, hogy beszéljünk. Királyságról. Istennek a királyságáról. És olyan messze áll az a sok-sok földi, és sokszor az egyházban is jelenlévő elképzelés, hogy itt valamiféle demokrácia lenne az egyházban, szó sincs róla, itt Isten uralmának kell megnyilvánulni, és ez mindig királyi forma. Jézus Krisztus a királyok királyává tétetett. Az evangélium arról szól, hogy új király született, és új király lett, amikor az Atya fölemelte a jobbjára Jézus Krisztus. Az egész evangélium, az a szó, hogy evangélium mindig akkor adatott ki, akkor fogalmazódott meg egy ilyen szó, hogy evangélium és annak az üzenete, amikor egy új király hatalomra került. Ezért az evangélium önmagában azt jelenti, hogy uralkodik az Isten. Hogy Jézus Krisztus királlyá tette, mint pedig királyoknak királyává és uraknak urává. Nyilvánvaló, hogy úgy kell gondolkodnunk az Isten országáról, az egyháznak az összefüggésében, ahogy a reformátorok is gondolkodtak, hogy megkülönböztették a látható egyházat a láthatatlan egyháztól. Már Augustinus is így gondolkodik, és így beszél a kegyelem tanában az egyházról, hogy a láthatatlan egyházba beletartoznak mindazok, akik újjászülettek, akik megtértek az Istenhez, akik Isten gyermekeivé lettek, a láthatóba pedig azok tartoznak, akik Isten gyermekeivé lettek, és azok, akik még nem. De benne vannak a látható, a tapasztalható egyházban, ahol látom a másik ember, aminek van szervezete, van földi formája. Isten országának uralma azokra terjed ki, akik újonnan születtek, akik az ő uralmát egyszer megértették, jelentőségét az életükre, elfogadták az Istennek az uralmát, és az uralma kihat az ő életükre a mai nap is. Akikben ez még nem történt meg, Isten országának még csak külső tapasztalói, még csak olyan valakik, akiket tényleg elközelgett karnyújtásnyira van az Istennek az országa, ha itt hallgatják az igét. De nem tartoznak bele. Így tehát Isten országának az első eljövetele abban történt meg, hogy Jézus Krisztus eljött ide a földre, és ő benne jelen vannak a mennyei erők. Ő az, akiben először közel jött az Isten igazán az emberhez. Az ő uralma, királysága, ami öltet, nem elnyom, nem kizsigerelt, mint a földi uralom, hanem éltet, az Jézus Krisztusban jött közel. És azóta is közel van mindenkihez, és a mi számunkra, akikben uralkodik az Isten, azok számára pedig valóság már itt, e földön Isten országa, és azért imádkozunk újra és újra azért, hogy jöjjön el a te országod, hogy ez az uralom teljes mértékben kiterjedjen az egész világ mindenségre. Hogy felállítsa a látható világban is, a tapasztalható világban is Isten az országát. Amikor Jézus Krisztus eljött, mint világosság a sötétségben, akkor azért jött el, hogy visszafoglalja Isten számára a teremtettséget, és ez a visszafoglalás ember szívében történik, a te szívedben és az én szívemben. És aztán, ha majd mindazok, akik elválasztottak az üdvösségre, Isten országában lesznek, utána majd jön az ítélet, és Isten visszatér Jézus Krisztusban, mint királyok királya, és mint urak ura, és létrejön a második föld, a második teremtettség, ahol már igazság foglalkozni. Sőt, így mondja, Isten minden lesz mindenekben. Éppen ezért az, hogy Isten országának a népe vagyunk, tehát elsősorban azt jelenti, hogy Isten uralmi körében vagyunk benne, és mint egyének olyan emberekké lettünk, vagy leszünk, akik Istennek az uralmat az életükben átengedték. Egyházi viszonylatban is így igaz, az egyházban semmiféle demokrácia nincsen. Nem szabad legyen, mert éppen az a jelentősége Isten országának a láthatatlan egyházra nézve, amely a láthatóban ott van, hogy Isten az, aki uralkodik. Isten az, aki uralkodik, és ez legalább akkora baj volt Izraelben, hogy földi királyra fölcserélni Isten uralmát, mindenkor a baj, hogy a mai időkben demokráciáról beszélünk az egyházban. Nem, teokráciáról kéne beszélni. Hogy mindnyájan egy azonos dolgot akarjunk megérteni az Istentől, hogy ő mit akar. Nem pedig az, hogy én nekem is van egy gondolatom, meg neked is. Én is szerzek hozzá embereket, barátokat, meg te is. Aztán érdekcsoportok, lobbik alakulnak ki, akik elgondolják azt, hogy hogyan és merre kellene menni. Na ez az, amit nem szabad. Ettől a pillanattól fogva, amikor ez uralomra jut az egyházban, megszűnik az egyház egyház lenni, mert lényegét veszti, hogy Isten uralmi területe. Soha nem több választás van, mindig egy. Istennél csak egy, amit ő mond. Nincs öt választási lehetőség, öt jó választási lehetőség, ami öt legalább ugyanolyan jó történetet fog maga után vonni, hanem mindig csak egy van. Istennél mindig csak egy van. Az az egy, pedig az ő akarata. Úgyhogy egyházi népi életünkre nézve is ettől meg kéne érteni, hogy valóban Isten országa, Isten uralma alá került emberek, és együtt pedig mint nép, Isten országának a népe vagyunk, ez pedig azt jelenti, hogy ő uralkodik királyként fölöttünk. Ő az, aki dönt, ő az, aki felemel, ő az, aki letesz, ő az, aki megmondja, merre kell menni, ő az, aki útmutatást ad, ő az, aki kifejti az ő akaratát, megjelenti az ő titkait, nem a mi elgondolásainkon, nem a mi organizációnkon, szervezésünkön múlik ám ez a dolog, hanem egyedül ő rajta. Legtöbbször az egyházai betegsége az, hogy engedetlen, vagy értetlen, vagy nem akarja megérteni, vagy sötét, és nem értette meg, hogy mi az ő urának akarata. Isten királyságáról kéne beszélni. Nagyon csodálatos dolog az, amit olyan hirdetünk és mondunk, hogy Isten megbocsátja a mi bűneinket Jézus Krisztusért. Ez az üdvösségnek alapja. A keresztről szóló beszéd a legfontosabb. De utána következik egy második lépés is az emberi életben, ez pedig nem más, mint az uralomnak az átadása. Egy helyen Pál apostol itt beszél róla, hogy ti, akik elfogadtátok a bűnbocsánatot, Jézus Krisztust, fogadjátok előtt, mint urat. És ez a nagy különbség a között az élet között, akiben teljessé lehetett az Istennek a kegyelme, hogy legtöbbször elfogadjuk a bűnbocsánatot, és tényleg, én nem teszek kérdőjelet, én nem kételkedem abba, hogy a annak az embernek az életében, aki ténylegesen elfogadta a bűnbocsánatot, megtörtént az újjászületés és a megtérés, ugyanakkor nagyon sok embernek az életében nem következett el, hogy az uralmat átadta Jézus Krisztusnak. Amikor én kezdtem a hívő életemet, engem úgy tanított Pasaréten az egyik lelkipásztor, hogy amikor megtérünk, akkor néhány dolgot fontos ám elmondani, és nem jó, ha kimarad ezek közül bármelyik is. Először is azt, hogy megköszönni Istennek a szeretetet és kegyelmét, aztán megvallani a bűneimet, behívni az életembe Jézus Krisztust, és megkérni, hogy uralkodjon fölöttem, és legyen urrá az én életemem. És legtöbbször azt látom, hogy embereknek az életében ez az utóbbi, ez nem történik meg. Nem lesz urrá Jézus Krisztus az életében. Miben mutatkozik ez meg? Egy sereg esetben, hogy például a legkönnyebben tetten érhető dolog az mindig az időknek a kérdése. Mire szánsz időt, mire érsz rá, mire nem érsz rá. Jön egy felhívás, hogy kell néhány segítő kész, már is az ember az órájára néz, ó, már ő otthon kéne legyek. Aztán utána elmondja magában, hogy nekem ezt kell csinálnom, meg azt kell csinálnom, és nem vesszük észre, de amikor mindig Isten hívására, akár olyan módon, hogy jöttek erre a hétre, de úgy, hogy minden nap. Annak idején, amikor Pasaréten kezdődött az én hívő életem, minden nap elmentünk az evangelizációs hét alkalmával. Kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Mert ez egy teljes, csodálatos sorozat, amikor az Isten egész héten velem beszél. És hát, tudjátok, az egy ünnep volt. Ez egy hatalmas nagy ünnep volt, ahogy mentünk az Istent hallgatni, és vittünk másokat is. És ma, hogy van ez? Az ember azt mondja, hogy ó, hát kedden ezért nem érek rá, csütörtökön azért nem érek rá, hétfőn meg azért nem tudok eljönni. Apró dolog, kis dolognak tűnő dolog, hogy ekkor meg akkor meg amakkor nem tudok eljönni, de tulajdonképpen aznak a példázatnak a negatív szereplőt teljesítjük. De amit ők mondtak és tettek, hogy amikor a király hívta a vacsorára, ó, nekem most új szekerem van, és új állataim van, ki kell próbáljam. Én most vettem feleséget, én most vettem földet, el kell menjek megnézni. És mindig mondjuk az Istennek, hogy miért nem. Nézd meg az életedben, miből van több, a kifogásból, vagy az engedelmességből. Mindjárt kiderül, hogy ki az Úr a háznál. Jézus? Vagy mindig te? Te osztod el az időket? Te osztod be, hogy mit csinálsz? Vagy pedig engedelmesen jársz abba, amit az Úr ad neked? Mész azon a sinen, hogy úgy mondjad, gördül az életed vonatja, amelyre az Úr eltervezte, hogy kanyarodjék. És nem másfele mész. Egyszer Pál egyik Feri bácsi elmondott egy tréfát, következőképpen hangzik, engedjék meg a testvérek, hogy ezt megosszam, hogy volt egy mozdony, és ment a vonat utána, és egyszer csak mindenki azt vette észre, hogy nagyon-nagyon kanyarog a mozdony. És előre mentek az emberek, és kérdezték a mozdonyvezetőt, hogy miért kanyargunk ennyire, és mondtam, hogy az ezzel, mert ott volt egy nyúl. Na és miért nem jutott el? Hát ezt próbálom. És belekerül a mozdony a kukoricásnak a közepébe, és kiderül, hogy a mozdony a kukoricás közepébe nem tud jól menni. Nem szabad. A mozdony csak a sínen szabad. Igazán az életed, a hitéleted akkor fog működni a maga teljes valóságában, akkor lesz az Isten uralma teljes mértékben kiterjedve az életedbe, hogyha valóban engedelmeskedsz az Istennek, és azon a pályán jársz, amit ő határoz meg. A vonat, a mozdony csak a sínen szabad. Ott aztán tud menni 120-val, 160-nal, vagy még gyorsabban is. A kukoricásban nem. Az újjászületetteknek a közössége azonban Isten országának népe, akiken igaz az ő uralma. Éppen ezért újra és újra felhív minket az Istenünk arra, hogy add át az életed fölötti uralmat nekem. És utána jön egy másik rész, hogy az uralomban végül engedelmesen, és utána jön egy harmadik rész, ezt így mondanám, terjedd ki az én uralmamat az életed minden részére. Sokat beszéltünk az ifjúsági órán nemrég arról, hogy van egy sereg dolog, amit Isten tesz meg az én életemben, és én nem tudom megtenni. És szét kell választani ezt attól, amit viszont nekem kell megtennem, mert semmit féleképpen Isten nem fogja helyettem megtenni. Az életedben, a szokásaidban, az időbeosztásodban, abban, hogy mi van a kapuidon belül és a kapuidon kívül, hogy mit raksz ki és mit hagysz benne, hogy hogyan folyik a te életed, ebben Isten önmagához képest engedelmességet vár, de az engedelmesség cselekedeteit neked kell megvalósítanod. Nem fogja helyetted senki megtenni. Az övéért a világon senki nem fogja helyetted megtenni. Azaz ez azt jelenti, hogy az uralmát ki kell terjeszteni mindenre, ami körülöttem van, ami körülöttem létezik. Ez a küldetésem. Istennek a királyságát, uralmát kiterjeszteni mindarra, ami itt van körülöttem. Ezt már a reformátorok is így fogalmazták meg. Ismerjük azt a régi hatalmas elvet, hogy Soli Deo Gloria, minden dicsőség Istené. És Kálvin János ezen gondolatom ment tovább, amikor azt mondta, hogy ennek a világnak, Isten dicsőségének színterévé kellene válnia. Ezért a mi feladatunk nem más, mint az Isten megdicsőítése, és mindennek, amihez csak hozzátérünk, Isten dicsőségére való éltetése és használata. Azaz, hogy mindent ezen a világon Isten uralma alá bevonni, Isten királyságát rá kiterjeszteni, ez a mi hatalmas nagy munkánk. Ebben különbözünk egyébként az evangélikus teológiától, amely azt mondja, hogy van a világ és van az egyház. A mi feladatunk pedig itt az egyházban van. Éppen ezért például, hogyha visszamegyünk a történelemben és megnézzük azt, hogy hogy volt egy egyházi, hogy így mondjam, probléma, akár peres ügy, akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy az evangélikus testvéreinknél nem az egyház dönt, hanem a világi főhatóság előutalja az ügyet. Miért? Mert ez a teológia mögött, hogy van a világ és van az egyház. Egészen más világ, más gondolkodás volt. Kálvinnál egyetlen egy világ van, és azt mondja, hogy az egész világnak Isten dicsőségére kell, hogy éljen és szolgálja, ha tetszik, ha nem. És az én feladatom az, hogy ezt küldetésképpen megvalósítsam. Éppen ezért Isten országa számomra azt is jelenti, hogy uralmának kiterjesztése, küldetésen feladatom ebben a világban. És a határok nem az egyház, nem a templom kapuinál vannak. Bár éppen most oda akarnak visszakényszeríteni bennünket. Nem tudom, tudják-e testvérek, hogy az állam épp most szándékozik teljes mértékben felmondani azt a hitoktatás összeget, amit a hitoktatóink kapnak fizetésképpen. Azaz ellehetetleníti a hitoktatást. Azaz azt mondja, hogy az összes többi órához képest ez nem olyan dolog, ami közfeladat, ez nem olyan dolog, amire lenne igény, és továbbá nem a kívánja finanszírozni. Úgy csendesen megjegyzem. Éppen a mi feladatunk a következő, hogy megfordítani ezt a dolgot, hogy valójában oda menni a világba ki, ott elmondani az Istennek a szeretetét, és az, hogy történt egy hatalmas egy változást, tudjátok. Ez a világ nem fog így tovább menni, mert Jézus Krisztus lett a királyok királya és urakura. És ez egy örömhír, mert az életet hozta el, a szeretetet és az igazságot, és ennek a valóságát már itt megtapasztalhatod. Van ennek is egy rendje, nagyon fontos, hogy ezt mindig szem előtt tartsuk. Így mondta így mondja a Szentírás, hogy kezdve Jeruzsálemen, aztán Júdeába, aztán Samáriába, végül az egész világra vigyék el az evangéliumot. Ez a küldetés. Mindig először otthon kéne először elkezdeni. Mindig először ott kéne az uralmat kiterjeszteni, hogy először is van az én szívem, aztán van az én személyes életem, utána van az én házam, dolgaim, mire használom, mire nem használom, mire adom oda, mire nem adom oda. De a régi református etika azt mondja, hogy a református hívő egyháztagnak nem csak lehetőségei vannak, hanem kötelességei is. Például, hogy minden tehetségét és minden javát Isten országának az építésére felhasználja. Kiterjesztem az uralmat. Tehát először a magam köréig, aztán van egy ilyen, hogy van családom. Először ő hozzájuk megyek el. Aztán tovább, más körökbe, ahova én elérek, és majd eljutok a világ végéig is. Igen. Majd eljutok távolra is. De tudjátok, az a legtragikumikusabb, hogyha valaki nagyon aggódik a bantu négereknek az evangelizáció ügyében, de az apjával még nem beszélt. Soha. Olyan nagyban próbálunk gondolkodni, pedig a feladat itt van közöttünk, körülöttünk, a legközelebbi szférákba, ahol Istennek az az akarata, hogy az én országom uralomra jusson. Hogy az én uralmam őrájuk kiterjedjen. Hogy életet tudjak nekik adni. Azzal kezdtük tehát el, hogy identitás. Önazonosság tudat. Hogy tudd, ismerd el azt, amivel az Isten téged, mint népet, mint népnek egy tagját azonosítani akar. A tegnapi napon nagyon sok mindent elmondtam arról, hogy az identitás egy része, alapvető tényezője az, hogy az identitás egy nagyon fontos, fundamentális kérdés az, hogy a dolgok adottak. Nem olyanok, amelyek létre fognak jönni. Nem olyanok, amelyek akkor léteznek, ahogyha én úgy gondolom, hogy ehhez nekem valami közöm van. Nem, a dolgok adottak. Ugyanilyen kérdés ez, mint hogy mondjuk én magyarnak születtem, mondjuk én férfinak születtem. Ezzel nincs mit változtatni. Nem kérdeztet meg senki engem róla, mondd, melyik országba akarsz születni, milyen népnek a fia akarsz lenni, és mondd már ugyan, milyen nemet választanál magadnak. Adottságok. És szeretném ezt újra és újra most is kiemelni, hogy ez egy adottság. Istennek az ajándéka, ahol adja az ő uralmát és országát, és az nem másképp van. Ezért fel kell tenni a kérdést, Isten országának a népe vagyunk. Isten uralma alatt élő nép vagyunk. És válaszolni kell rá, igen, ez így van. Legfeljebb a te életedben, vagy a te fejedben nincs így, de az ő országának fiainál ez mind így van. Hogy ő király, hogy az életednek ura akar lenni, és ahhoz képest fogsz az ő országának népéhez tartozni, amennyire engedelmes vagy az ő uralmának. Minden területen. Legyen szó az egyházról, legyen szó arról, hogy mi van a családodban, legyen szó arról, hogy mi van a te szívedben, uralomra juthatott te már Isten, ahhoz képest fogsz őhozzá tartozni, amennyire részesedsz az ő akaratában, azaz engedelmeskedsz neki. Mindez nem olyan dolog, ami nincs készen, hanem már készen van. Hiszen ezzel kezdtük, Jézus, amikor elkezdi az ő munkáját, azt mondja, hogy elközelget a mennyeknek országa. És el fog jönni a maga teljes fényében, ami küldetésünk az, hogy uralmát kiterjesszük erre az egész világra, és elmondjuk ennek a világnak, van Úr fölötted, és van király. Akkor is, ha ez nem tetszik nekik. És akkor is, hogyha ezzel nem fog az Isten országa ilyen módon bekövetkezni itt ezen a földön. Nem is ígérte ezt meg Isten, tőlünk csak egy dolgot vár. Ilyen módon nem a küldetés sikerét, hanem a küldetésben a hűséget. Mert közben miközben ezt hirdetjük, ezt az üzenetet, aközben emberek szívében lakozást fog venni ez az uralom. Ezért tőlünk mindig a hűséget várja. Add át újra az uralmat, vagy először az uralmat az Istennek. Aztán az ő uralmának engedelmeskedj. Engedelmeskedj szívedben, életedben, és terjeszt ki az ő uralmát a te személyes életedre, házadra, körülötted élőkre, hirdesd meg nekik, és talán munkálkodj egész életeden azon, hogy uralomra jusson az Isten országa itt a földön, ahol csak lehet. Hódítsd vissza az Istennek, ami az övé. Minden egyes hatalmas ébredés erről szólt. Hódítás volt. Vissza az Istennek, ami az övé. Azok az épületek, azok az intézmények, amelyeket létrehozott az egyház, amiben nagyon sokszor ma csak benne van, de a szíve nincs ott, ugyanerről szól. Valamely darabkáját a világnak, Isten uralma alá helyezték hívő emberek. És milyen csodálatos, hogy nem csak úgy van itt az Isten országa, mi velünk, mi bennünk, közöttünk, hogy nekünk életet ad, hanem részesít is abban, hogy meggazdagíthast ezt a csodálatos országot, Istennek az uralmát, a neki való engedelmesség által. Újra add át neki az uralmat, a királyságot, légy engedelmes az ő uralmának, és terjeszt ki az ő uralmát úgy, ahogy megparancsolta. Úgy legyen, imádkozzunk. Úgy Jézus Krisztus, megvalljuk neked bűnbánattal, hogy olyan sok ponton a mi életünkből kizárunk téged. Nem hagyjuk, hogy úrrá legyél. Megvalljuk, hogy olyan sokszor mondunk neked kifogást, miért nem jövünk, amikor te szólsz, miért nem akarunk szolgálni, amikor te hívsz és lehetőséget adsz. Olyan sokszor vagyunk olyanok, mint a példázatbeli emberek, akik mindig kifogást mondtak. És Uram, olyan fájdalmas látni, amikor újra és újra emberek életében több a kifogás, mint az igen. Köszönjük, hogy ez a hét azért van, azért beszéltetsz, hogy a mi életünkben ne így legyen, hanem csak igen legyen a te számodra. Hogy valóban az az uralom, az a királyság, amely valóban életet és áldást, frissességet, üdvösséget és értelmet ad az életnek, az munkálkodhasson itt az életünkben, és legyen jelen. Szeretnénk valóban a te öntudatos, tudatra ébredt néped lenni, hogy hirdessük a te hatalmas dolgaidat bátorsággal, és valóban kiterjedhessen ott, ahol mi élünk itt Kelenföldön, a te uralmad emberek szíveire. És mindenhová, ahová te megengeded, ahol te meg akarod jeleníteni önmagadat. Könyörülj meg rajtunk a mi szívünkön, hogy legyünk engedelmesek neked, és könyörülj meg, hogy legyünk bátrak, bátorodjunk meg, és álljunk be a te szolgálatodba. Hogy megvalósuljon valóban az a küldetés, amelyet egyen-egyenként elterveztél a mi számunkra. Végre tudjuk hajtani, és meg tudjuk gazdagítani a te országodat azáltal, hogy engedelmesek vagyunk neked, a te erőddel, a te hatalmaddal megharcoljuk a te harcaidat, hogy végül a te nevedre térjen dicsőség. Kérünk téged, hogy vígy bennünket e felé, add, hogy a szívünk odahajoljon hozzád, és járjunk a te utadon. Amen. Ti azért így imádkozzatok.